arról szól most majd az Isten tisztelet, most is, meg a következő is, hogy mit tudhatunk, hogy kik élnek a mennyben már az emberek közül, kik élnek, mit tudhatunk róluk, miért lehetnek ők ott a mennyben, és miért, mi célból előzték meg ezek az emberek a többi megváltott embert. Mit tudunk róluk? Valamit nagyon gyorsan csak, hogy tudunk esetleg a létszámukról, hogy mennyien vannak a mennyben az emberek közül?
24 vén.
24 vén, igen. 24 ember él a mennyben. Kifejezetten, majd részletesen, hol olvasunk erről? Tehát a 24 vénről hol lehet olvasni a Bibliában? Jelenések könyvében, igen. Kizárt, tehát csak kizárólagosan Jelenések könyve ír a 24 vénről, és nagyon különleges, általában nem szoktunk nagyon odafigyelni arra, hogy hol jelennek meg a vének, mikor jelennek meg Jelenések könyvében, mit csinálnak, mit mondanak. A következő alkalommal, jövő szombaton beszélgetnénk erről, és szeretnélek is már előre kérni benneteket, hogy lapozzátok át, aki meg tudja tenni Jelenések könyvét. Én icipicit segítek nektek, hogy mikor jelennek meg a 24 vén, ugye az Isten közelében, mit csinálnak, mit mondanak. Jelenések könyve 4. fejezet, 5. fejezet, 7. fejezet, 11. fejezet, és 19. fejezet. Tehát Jelenések könyve 4. fejezet, 5. fejezet, 7. fejezet, 11. fejezet és 19. fejezet. Azért lenne jó, hogyha tehetitek, át tudnátok lapozni ilyen módon, mert akkor sokkal aktívabb lehet és értékesebb a jövő heti alkalmunk. Általában erről nem nagyon szoktunk beszélni. Esetleg, ha valaki bibliai főiskolára, teológiára járt, akkor ott a Jézus Krisztus apokalipszise, ugye ez tananyag, és mind a 4 kötet részletesen szól Jelenések könyve magyarázatáról, a 24 vénről is, a megszólalásaikról is, de úgy gondolom, hogy a legtöbben nem nagyon tudjuk, hogy mikor szólaltak meg, és mit is mondtak a vének. Ez lenne a lehetőség következő alkalomra. Most viszont átismételnénk azt, amit tulajdonképpen mindannyian tudunk már előzetes bibliai tanulmányozásunk során. Tehát 24 ember él már most is a mennyben. Tudjuk, hogy a bűn következtében mindannyian meghalunk. A bűn zsoldja a halál, de aki igényli Jézus helyettes áldozatát és bánja a bűneit, ha Jézus eljön másodszor, akkor örök életet ad az embereknek. Mégis különleges módon 24 ember már ott van a mennyben, ott él a mennyben. Kik is ők? Név szerint ismerünk három embert, akik fenn vannak. Illés,
Mózes,
Énok. Igen, igen. Te is tudod ezeket? Énok. Igen, Énok, Mózes, Illés. Összefoglalt. Tehát nagyon jó, ha időrendi sorrendben nézzük, akkor a legelső volt Énok. Róla annyit tudunk, hogy ő nem halt meg, és úgy került a mennybe. A következő Mózes, igen, ő meghalt, de utána a mennybe került, és a harmadik, ugye Illés, őt is tüzes szekéren Isten elragadta a mennybe. Ők vannak hárman, és akkor a hátralevő 21 emberről mit tudunk? Igen, 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 igen. Az ő neveiket nem tudjuk, de amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor sírok nyíltak meg, majd feltámadásakor sokan feltámadtak és megjelentek a Szentvárosban. Úgy gondolom, hogy ha tudjuk is így, fel tudjuk mondani úgymond a leckét, tudjuk, hogy kik azok, akik név szerint vannak a mennyben, és kik azok, akiket nem ismerünk név szerint, de létszám szerint tudjuk, hogy 21-en ott vannak még. 3 név szerint ismert, és 21 név szerint nem ismert ember. van a mennyben, azért érdemes, hogy átismételjük, mert talán a körülményekre nem emlékszünk annyira, a Biblia alapján mit tudhatunk. Nagyon sokan mondják az emberek, hogy igazán ugyan kijött onnan vissza, meg ki tudja, mi van a halál után, mert senki nem jött onnan vissza. Sokan úgy gondolják, hogy halálunk után egyből a mennybe megyünk, vagy pedig tényleg azonnal tényleg a poklokra jutunk. Sokféleképpen gondolkodnak az emberek erről a témáról. Sokan úgy gondolják, éppen olvastam az interneten is, hogy akik igazak voltak, egyből a mennybe jutnak, és ők nem nagyon foglalkoznak a földi világgal. Nagyon sokfajta gondolkodás van ebben a témában, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és nem hiába való, hogyha tulajdonképpen valamilyen módon ismerjük is ezeket a történéseket, de érdemes elolvasni a Bibliából. Nagyon tömör a Biblia, de mégis nagyon sokat mondó, és nyilvánvalóvá teszi, hogy akár elragadtatás által, akár halálból való feltámadás által, de a Biblia határozottan, egyértelműen írja, hogy emberek ilyen módon már a mennyben élnek. Most az lenne az Isten tisztelet alatt a feladatunk, hogy végig nézzük ezeket az embereket, tehát kezdjük Énokkal, aztán Mózessel, Illéssel, és végül a Jézus halálakor és feltámadásakor feltámadott emberekkel. Nem kell sokat lapoznunk, és nem is régen foglalkoztunk, ugye most Mózes első könyvét tanulmányozunk a szombatiskolák alkalmával. Énokról hol olvashatunk? Mindjárt a Biblia első lapjain szinte. Ha szívesen teszitek, jó lenne, ha most közösen kikeresnénk, és úgy gondoltam, hogy ne legyen fárasztó, hogy mindig én olvasok, hogyha valaki szívesen megteszi, akkor elolvashatnánk egy-egy igét. Olyan 8-9 ige lenne az, amit érdemes lenne kikeresnünk és elolvasnunk. Az első, amit olvashatunk Énokról, Mózes első könyve 5. fejezet, 24. verse, ez vastagon is van szedve, de kezdenénk inkább, hogy jobban értsük az előzményeket is, a 21. verstől a 24. versig. Ha valaki látja és szívesen megtenné, és hangosan tudja olvasni, akkor megköszönjük. Igen, Péter.
Én pedig Énok 65 esztendőt, és nemzette Metusélát, Metusálemet. S járt Énok az Istennel, minek utána Metusélát nemzette. Metusélát nemzette 300 esztendőt, és nemzett fiakat és lányokat. És lehet, hogy az egész életének ideje 365 esztendő. És mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette.
Igen, igen, mit is tudunk itt kiemelni? Azt, hogy 300 éven át Istennel járt Énok, eltűnt, mert Isten magához vette. 300 éven át Istennel járt, kiemeli itt a Biblia, hogy 65 éves korában, amikor, hát jobban ismert úgy, hogy Matuzsálem, ugye ő volt a legidősebb ember, aki valaha élt a Földön, 969 évet élt, ő még Ádámnál is hosszabb időt élt, és amikor Matuzsálem megszületett, akkor sokkal mélyebb kapcsolatba került az Istennel. Azt olvassuk itt, ilyen kifejezést használ a Biblia, hogy Istennel járt Énok. 300 éven át Istennel járt. Most nemrég volt főiskolai jubileumi nap, és pont ott elhangzott ez az ige, és említette a héber tanár, hogy az Istennel járás az azt jelenti, hogy állandó kapcsolatban volt Énok Istennel. És úgy gondolom, hogy tényleg ez a mi szükségletünk is a történelem végidejében, hogy ne átmeneti legyen a mi kapcsolatunk az Istennel, hanem állandó legyen a mi kapcsolatunk. Szüntelenül keressük az ő akaratát, és szüntelenül rendeljük alá magunkat az ő akaratának, mert az a legjobb az ember számára. Tehát ezt olvashatjuk Énokról, hogy Istennel járt, és eltűnt, mert Isten magához vette. Itt látjuk, hogy idézi a Biblia a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 5. versét, ugye itt a hithősökről olvasunk, és nézzük meg, hogy mennyivel többet, vagy mennyivel kicsit másabbat mond az ige Énokkal kapcsolatban. Tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet 5. verse a következő idézetünk. Egyetlen egy vers, tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet 5. verse. Majdnem ugyanazt mondja, de mégis kicsit többet tudhatunk meg. Ez a 265. oldal, Marian.
Kit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek.
Igen.
Kit által, ugye ez a több, amit mondtuk.
Igen, hit által, és azt olvassuk, hogy felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Tehát mindenféleképpen ugye az is egyik kérdés volt, alapkérdés, hogy miért lehetnek ott, akik ott vannak. Ugye itt az ige választ ad részben rá Énokkal kapcsolatban, hogy kedves volt Istennek. 300 év az nagyon nagy idő. Tehát láthatták az emberek, hogy mit jelent az Istennel járás. Ha valakit részletesebben is érdekel, a Pátriárkák és Proféták című könyvünkben részletesebben is olvashatunk erről, hogy a hétköznapi életben ő tényleg az Istennel kapcsolatban volt, és mindig kérte a segítségét, a tanácsát, nem szakadt el az Istentől, ha nagyon sok feladata volt, akkor sem. És még mit is olvasunk itt, hogy megerősíti, hogy nem látott halált, tehát nem halt meg, úgy került fel a mennybe. Apróság, ahogy írja az ige, nem találták meg. Nyilván ez is benne volt, hogy amikor Isten magához vette, eltűnt, ugye, ahogy olvassuk Mózes első könyvében, nyilván, hogy az emberek keresték, akik szerették, keresték. Ugye most is így van, hogyha ha valaki eltűnik, sajnos, gyerekek vagy felnőttek is hányszor halljuk, hogy eltűnt, keressük, ha valaki látta, ugye? És amikor Énok eltűnt, akkor bizony egész biztos a szerettei keresték, és azt olvassuk, hogy nem találták őt meg. Azért nem találták meg, mert Isten magához vette. Ahogy itt olvassuk, Isten felvitte őt. Egyértelmű, azt hiszem, a Bibliából minden kétséget kizáróan, hogy Énok nem látott halált, kedves volt az Isten előtt, Istennel járt, Isten magához vitte, Isten felvitte őt. És hiába keresték, nem találták őt meg. Hol olvashatunk még Énokról?
Júdás levele.
Nem tudom, Júdás levele egy rövid levél. Ugye, nem is tudom, mondhatjuk-e, hogy egy fejezetből áll, tehát nem is tudom hány versből. Pontosan Jelenések könyve előtt található Júdás apostol levele, nincs is első fejezet, hanem összesen 25 versből áll. Jó megjegyeznünk Júdás levelét, tehát közvetlenül Jelenések könyve előtt van, mert majd még Mózes esetében is Júdás levele elő fog kerülni számunkra, kevésbé ismert, kevésbé olvasott. Mit is olvashatunk itt Énokról? Júdás levele 14. 15. verse. Ha valaki megtalálta, szívesen vesszük. Tehát közvetlenül Jelenések könyve előtt van.
Ezekről igen. Prófétál pedig Énok, aki Ádámtól fogva a 7. volt, mondván, íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és felfűzik mindenek ellen, közöttük istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellen.
Igen, köszönjük szépen. Mindenképpen kiemelhetjük azt, hogy prófétált, a prófétai üzenet így szólt, ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett. Tudjuk, hogy már akkor is roblott volt a világ, ugye Énók az özönvíz előtt élt, és egyre inkább beérett az akkori nagyon intelligens, értelmes emberiség arra a bűnei következtében, hogy az özönvíz által az Isten szomorú szívvel, de elpusztítsa őket. De ebben az időben még szólt az Isten üzenete, és tudjuk később Noé által is még 120 éven át szólt a figyelmeztetés, és ez jellemezte, szólt az Isten ítéletéről már akkor is, hogy a bűnnek a következménye, hogy Isten el kell, hogy pusztítsa az emberi életet, hogyha az ember nem hagy fel a bűnnel. Ő így élt, Istennel járt, és amint olvassuk, hogy szüntelenül prófétai üzenetet is közvetített, figyelmeztette az ő korának az embereit, hogy forduljanak el a bűneiktől, mert Isten meg fogja ítélni a bűnöket, és el kell, hogy pusztítsa azokat, akik a bűnhöz ragaszkodnak. Különleges ez, hogy bűnös emberek között, bűnös világban, egyre inkább bűnös világban élt Énók, és mégis Istennel tudott járni. Olyannyira közel volt Istenhez, hogy Isten nem engedte, hogy halált lásson, hanem tényleg magával vitte őt, hiszen oly szoros volt a kapcsolatuk. A Pátriárkák és Proféták című könyvekben olvassuk, hogy amikor ő Istennel kapcsolatban volt, voltak bizonyos időszakok, amikor teljesen Istennek szentelt időt, és amikor az emberek közé ment, akkor ragyogott az arca, és látták az emberek, hogy Istennel volt. Egyébként is a hétköznapi dolgokban is, ahogy járkelt az emberek között, ahogy viselkedett, az emberek érezték, és nyilvánvaló volt, hogy különleges ember, Istennel járt Énok. És Isten nem engedte meg, hogy halált lásson, hanem őt magával vitte a mennybe. Tudjuk, hogy az ő fia Matuzsálem nem élte meg, már ugye ő meghalt az özönvíz előtt, sőt az ő fia Lámek is nem sokkal az özönvíz előtt meghalt, de ők igaz emberek voltak, és aztán Lámeknek a fia volt Noé, aki nyolcad magával életben maradt, és tovább vitte az özönvíz után az emberiség történelmét. Arra gondoltam, hogy talán Énokról többet nem is tudunk, illetve hát azt hiszem, hogy a tapasztalatok és látomásokban azt hiszem, ott még Énokról olvashatunk, ugye? De amit a Biblia alapján tudhatunk, úgy gondolom, hogy az az alap, mindenképpen ebből nyilvánvaló, hogy őt az Isten magához vette, felvitte a mennybe halál megízlelése nélkül, mert ő Istennel járt és igaz életet élt. A következő személy, aki viszont halált meglátott és a mennybe került, és ennek bizonyságát olvashatjuk a Bibliában is, ez Mózes. Különleges és tényleg olyan hálával gondolhatunk az Istenre, hogy amikor mielőtt Mózest elvitte volna, tehát meghalt volna Mózes, és Isten a mennybe vitte volna őt, gondoskodott arról, hogy legyen a népnek vezetője. Mózes életében már Isten rendelt vezetőt. Emlékeztek, ahogy ki volt ő, ugye? Ki volt? Józsué. Igen, Józsuét rendelte vezetőül. Ezeket a végső napjait, vagy utolsó napjait Mózesnek Mózes 5. könyvében olvashatjuk. Mózes 5. könyve 32. fejezet. Tulajdonképpen ez az utolsó két fejezet Mózes könyve ezzel fejeződik be. És itt olvashatunk Mózes 5. könyve 32. fejezet 48-tól az 50. versében arról, hogy Isten szólt Mózeshez. Ugye előbb már olvashatjuk előző fejezetekben, hogy Isten rendelte, igen, a 31. fejezetben olvassuk, hogy Mózes búcsúzik, Józsuét rendeli utódául, ugye ez isteni rendelés volt, és olvassuk tehát a 32. fejezet 48-tól az 50. versig, hogy hogyan is szólt Isten és rendelkezett Mózes felől. Aki meg tudja tenni és segít olvasni, megköszönjük. Tehát 5 Mózes 32, 48-tól az 50. versszakig. Kicsit nehezebb. Köszönjük szépen, igen.
És ugyanezen a napon szólt az Úr Mózesnek mondván, menj fel ebbe az Abarim hegységbe, a Nébó hegyére, amely Moab földén van, és pedig Jerikóval állt ellenben. És nézd meg a Kánaán földjét, amelyet én Izrael fiainak adok örökségül. És hajj meg a hegyen, amelyre felmégy, és takarítassál a te népedhez, amiképpen meghalt Áron a te testvére a Hórhegyén, és takarítatott az ő népeihez.
Igen, köszönjük szépen, és a megteszed Péter, a megvalósulásról olvashatunk a 34. fejezet 5.-6. versében. A 34. fejezet 5.-6. verse. Itt kicsit...
Meghaltott Mózes, az Úrnak szolgálja a Moab völgyén, az Úr szava szerint. És eltemették őt a völgyben, a Moab völgyén, Bét-Peorral állt ellenben. És senki sem tudja az ő temetésének helyét e mai napig.
Igen, igen. Tehát Isten elmondta Mózesnek, hogy nem megy be az ígéret földjére, hanem kérte, hogy egyedül menjen fel a hegyre, és ott Moab földjén, a hegyen meg fog halni, és azt olvassuk, hogy eltemetik, és senki sem tudja az ő temetésének helyét. Ugye különleges kérdés van, látszólag ellentmondásnak tűnhet, hogyha egyedül ment fel a hegyre, és ott meghalt, és senki nem tudja az ő temetésének helyét, akkor, amit olvastunk itt, hogy eltemették, ugye, meghalt, és eltemették a völgyben, akkor hogy történhetett ez?
A másik fordítás az úgy írja, hogy Isten temette.
Igen, kizárásos alapon csak az lehet, mert nem volt ott más, és az, hogy ő nem csak meghalt, de fel is támadt, ezt honnan tudhatjuk? Újból most a Júdás leveléhez megyünk, ott egy különleges eseményről olvashatunk. Júdás levele, 9. vers. Ez is ismert egyébként számunkra. Olvasson. Köszönjük szépen.
Király arkangyal, amikor az ördögről vitatkozván Mózes testében tetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr.
Igen, igen. Különleges dolog. Azt látjuk, hogy a sír fölött vetekedett Mihály és az ördög a holttest felett. Nyilván logikus, hogy kié. Kié, ugye a bűn miatt jogos volt, hogy a halál fogságába esett Mózes. Viszont ő bánta a bűnét, és hitt az eljövendő szabadítóban, és ezért Mózes volt az első halott, akit Jézus feltámasztott. Ez logikus, ugye, a szűkszavú is a Biblia. Honnan tudjuk biztosan, kicsit furcsán néz rám, a Sanyi, igen?
Most mondjuk, vagy majd együtt említem Illésről. Illésről is lesz szó.
Igen, igen.
Na mindegy, hát a megdicsőlés helyén.
Igen, igen.
Illéssel és Mózessel.
Igen.
Találkozik.
Igen, igen, igen. Most említjük, én is azon gondolkodtam, de most említjük mindenféleképpen, mert ugye Mózes meghalt, az ő temetésének helyét senki nem tudta, és Mégis honnan tudjuk azt, hogyha a Júdás leveléből ezt nem olvastuk, hogy ő a mennybe került? Érdemes, hogy keressük ki. Több evangélista is feljegyzi, de a legrészletesebben Lukácsnál olvashatjuk, legalábbis még arról is, hogy miről beszélgettek Jézussal. Lukács evangéliuma, 9. fejezet. Lukács evangéliuma, 9. fejezet, és ott picit előbbről vesszük, hogy szövegösszefüggésben is érthessük. A 28. verstől olvassuk el a 31. versig.
És lőne beszédek után mindegy 8. nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata megváltozott, és az ő ruhája fehér és fénylő volt. És íme két férfiú beszélt vala ő vele, kik voltak Mózes és Illés, kik dicsőségben megjelentek, beszélték az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni.
Igen, köszönjük szépen! Tehát imádkozni ment Jézus a hegyre, vele ment Péter, János és Jakab, és imádkozás közben elváltozott az orcája Jézusnak, ruhája fehér és fénylő lett, és két férfiú beszélgetett vele, megismerték Mózest és Illést, és milyen formában voltak ők is.
Azt
dicsőségben megjelentek, nyilván mennyei dicsőségben, és miről is beszéltek Jézussal? Az ő haláláról beszéltek, ami hamarosan Jeruzsálemben fog megtörténni. Bátorították őt nyilván, és olyan különleges, az is erőt adhatott Jézusnak, hogy ők már a mennyben éltek, ugye Mózes is, és Illés is, de ők úgy élhettek a mennyben, hogy abban való hitben, hogy Jézus majd meghozza az áldozatot, és ők maradhatnak. Mert ha Jézus áldozatát nem tudta volna meghozni, ha ő nem győzött volna, akkor ők nem maradhattak volna a mennyben, hiszen az ő áldozatára való tekintettel kerülhettek már a mennybe, és ez is bátoríthatta Jézust, és ők maguk is, Mózes is, Illés is, ugye Illésről majd utána most fogunk olvasni, de mind a ketten hatalmas terheket hordoztak az ő népükért, és tényleg megfették a bűnt, és igaz életet éltek. Tehát ez az egyszerű evangéliumi leírás is bizonyság arra, hogy Mózes nem maradt a sírban, bár senki nem tudta, hogy hol van az ő temetésének helye, de ő a mennybe került. Nyilván nem volt annak jelentősége, hogy tudják, hogy hol temették el, mert az volt a lényeg, hogy ő nem maradt a sírban. És talán, ha tudják, hogy hol temették el, akkor lehet, hogy oda jártak volna a nép is, hiszen nagyon tisztelték Mózest. Olyan jó ezt olvasni, és nekem is olyan szívmelengető volt, és gondoltam, hogy nektek is örömet fog okozni, hogyha a Biblia alapján újból elolvassátok ezeket a bizonyságokat, hogy nyilvánvaló és félreérthetetlen, hogy Mózes is ott él már a mennyben, hiszen úgy jöhetett vissza, hogy Jézust bátorítsa itt a földi küzdelmében, különösen ugye a kereszt halála előtt. Ugye már említettük Illést, hogy Illés is megjelent, megdicsőült testben Jézus számára. Hol is olvashatunk Illésről? Olyan jó volt ezt is végig gondolni, hogy mielőtt Illést elragadta volna az Isten, gondoskodott helyettesről, ugye ő volt, emlékeztek ki? Elizeus, és bizony már több évvel Illés elragadása előtt már Elizeus szolgája volt, és mindenhova követte Illést. Királyok második könyve, második fejezet, ami foglalkozik Illés elragadtatásával. Tehát Királyok második könyve, második fejezet. 385. oldal, tulajdonképpen 18 vers foglalkozik ezzel a hatalmas eseménnyel. Csak szeretném néhány szóval összefoglalni. A Bibliából tudhatjuk, hogy léteztek Illés idejében prófétaiskolák, ugye ez volt Sámuel idejében is, de sajnos ezek is megromlottak a hitehagyás következtében, és három helyen, amiről itt olvashattok, érdemes elolvasni az egész második fejezetet, Gilgálban, Bételben és Jerikóban is voltak próféta iskolák, próféta ifjak, szép számmal, és azt olvassuk itt a fejezetben, hogy az Isten kijelentette ezeknek a próféta ifjaknak, hogy Illést el fogja ragadni, azt is, hogy mely napon, és Elizeus számára is, és Illés számára is kijelentette. Csak néhány mondatot, ha megengedtek, felolvasok. Amikor Isten rendeli, hogy látogassa végig ezeket a próféta ifjakat az elragadtatása előtt, akkor követi őt Elizeus is, és a próféta ifjak megszólítják mindig Elizeust, és mondják, nem tudod hogy e mai napon az Úr elragadja a te uradat tőled? És mondta, ugye Elizeus, tudom én is, hallgassatok. És ismét és ismét ez jön elő, tehát tudják a próféta ifjak, és tudja Elizeus is, tudja Illés is. Tehát együtt látogatják végig ezeket a próféta ifjakat, és ezek után ragadtatik el Illés. Ezt konkrétan a 11. versben olvassuk. Ha megengeditek, most inkább én olvasnám, mert csak mondom, hogy melyik verseket, mert nem akarom, hogy hosszú legyen. Olvasom a 11. és a 12. verset. És lőn, amikor mentek, és menvén beszélgettek, ímé egy tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól, és felment Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván kiáltott, édesatyám, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai, és nem látta őt többé. Néhány verssel később olvasom, 15. verstől, és mikor látták őt a próféták fiai, 16. vers, mondták néki, ímé a te szolgáid között van 50 ember, erős férfiak, küldd el őket, hadd keressék meg a te uradat, hát ha az Úr lelke ragadta el őt, és letette őt valamelyik hegyen vagy völgyben, de ő mondta, ne küldjetek. De azok kényszerítették őt egész a megszégyenülésig, és mondta, hát küldjetek el. És elküldék az 50 férfiút, de harmadnapig keresvén sem találták meg őt. Tulajdonképpen ennyi elég. Annyit akartam csak kiemelni, hogy annak ellenére, hogy a próféta ifjak tudták, hogy Isten elragadja őt, de mégis arra gondoltak, hogy hát, ha csak valahova elviszi, de ott marad velük, biztos nagyon szerették és hiányzott nekik. Tudjuk, így vagyunk mindannyian, hogy mindenbe kapaszkodunk, hogyha lehetséges, hogy nehezen szakadunk el egymástól, és egész biztos ők is tudták, hogy az Isten magával viszi, hiszen kijelentette, és hogy Elizeus az ő szolgája fogja őt követni majd a szolgálatban, de mégis keresésére indultak, és nagyon unszolták Elizeust, és végül is mégis engedte, hogy keressék, de három napig keresték, és nem találták meg. Hát nem is találhatták meg, mert ahogy olvassuk, beszélgettek, és tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól, és felment Illés a szélvészben az égbe. Hát ezt próbáljuk meg ugye elképzelni is. Tudjuk, hogy aztán ugye a köpenye az ugye vissza lehullott, és aztán azt a köpenyt felhasználta a Jordán kettéválasztására, amit előzőleg megtett már Illés is, ez működött Elizabus esetében is, és elismerték őt Illés utódjának.
Szerinted ezek a tüzeszekerek, ezek mit lehettek? Már van erre egyébként egy teória. Mert szekereknek látta, ugye a próféta, olyan az előző is szekereknek látta. Némelyek azt mondják, hogy ezek valamiféle komoly űrhajós szerkezetek lehettek valamik, amiket kibocsátanak, most is lehet látni ilyen fényeket, meg egyebeket. Nem tudni egész pontosan, a tüzeszekér az, tehát, mert ugye van egy hely, csak azért mondom ezt el, van egy hely a Szentlélek, nem tudom pontosan hol, amikor az autókról is írja azt, tehát, hogy mik ezek a szekerek, amelyeknek lámpája sem világítanak, és ez város utcáin futkosnak. Ezek autókat lát ő, de nem szekereknek mondja például a profét, nem tudom pontosan hol van megírva, csak erre vonatkozóan mondom, hogy a szekér is így van megjelölve való a tüzeszekér.
Igen,
de
igen.
Valami űrhajós szekeret lehetne ez, Isten élve, ez a csoda, de nem tudom, csak én hallottam ezt, vagy igazából erről csak úgy írja, hogy tüzeszekér.
Igen, és tüzes lovak. Tehát itt lovakról is van szó. Az autóknál meg nem kellenek lovak, a szekeret húzza a ló. Tehát gyakorlatilag egyébként nincs nagy jelentősége, hogy ragadt el az Isten, hogy ugye Énoknál nem olvassuk, csak hogy Isten magához vette, hogy milyen módon eltűnt. Ugye azt olvastuk, eltűnt. Itt pedig tüzes lovak, tüzes szekerek, és azt is olvassuk, hogy felment Illés a szélvészben az égbe. Tehát tüzes lovak, tüzes szekerek, szélvész és felment az égbe. Ugye Énoknál nem olvassuk azt, hogy hát valamilyen szinten el tudjuk képzelni, azt, hogy Énok hogyan ment fel, ez már tényleg talán részlet kérdés, nincs jelentősége. Énoknál nem írja, itt írja, hogy tüzes szekér vitte fel és szélvészben, és hiába keresték, 50 erős férfi 3 napon át nem találták, tehát eltűnt. Eltűnt úgy, mint Énok.
Jézus Krisztus hogy ment föl?
Igen. Felhőben.
Tehát nincs szükség semmiféle járműre, de
igen.
Itt ugye ez volt a leg...
Igen,
igen, akkor azt használták, az ismert volt számukra. Igen, igen, igen. És az utolsó nagy esemény, ugye Jézus kereszthalála, Máté evangéliuma 27. fejezetét keressük meg, ez lesz az utolsó idézet. Ugye itt már név szerint nem ismerjük a feltámadt szenteket, de 21-en voltak, ha 24-en vannak most a mennyben, 3-ukat ismerjük, akkor 21-en maradnak, és ők csak ekkor támadhattak fel, hiszen a Biblia máshol erről nem ír. Máté evangéliuma 27. fejezete. Igen, az 50-től az 53. versig fogjuk olvasni. Tehát Máté evangéliuma 27. fejezet, 50-től az 53. vers. Nagyon különleges esemény, monumentális. Tessék, Péter!
Jézus pedig ismét nagy felszóval kiáltván kiadta lelkét, és íme a templom kárhítja fölétől aljáig ketté hasadt, és a föl megindult, és a kősziklák megrepedeztek, és a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek teste föltámad. És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.
Igen, igen. Tehát amikor Jézus meghalt, akkor a templom kárpítja tetejétől az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, tehát nagy, hatalmas földrengés volt, kősziklák megrepedtek, a sírok megnyíltak, sok elhuny szertek teste föltámadt, kijövén a sírokból Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Tehát szentek teste volt az, ami feltámadt, és sokaknak megjelentek Jézus feltámadása után. Ugye itt a sokak, ugye 21 ember az már sok, nem néhány ember. Most is azt mondjuk 21 ember, hogy az már sok, sok ember, ugye? Egy-két emberhez képest 21 ember már sok. Miért volt erre szükség? Hogy mi mindent tanulhatunk ebből? Miért volt szükség arra, hogy valaki még bizonyságot tegyen Jézus feltámadásáról? Amikor Jézus feltámadt, akkor mit tettek a papok? Mit próbáltak elhitetni?
Hogy ellopták a tanítványok.
Hogy ellopták, hogy nem is támadt fel, hanem ellopták a tanítványok. És szó sincs feltámadásról. És Jézus is megjelent több helyen, de megjelentek ezek a feltámadott szentek is 21-en, és bizonyságot tettek arról, hogy nem csak Jézus támadt fel, hanem az ő feltámadása megnyitotta az ő sírjukat is, és hogy Jézus győzött, és hogy mindannyian győzhetünk és feltámadunk. Tessék, mondja csak!
Igen.
Igen, ezt... Hát 24 vénről beszél, majd következő szombaton lesz erről szó, hogy a vének emberek, hát ennyi emberről ír a Biblia. Tényleg a többiről hallgatni a bölcsesség, tényleg azt tudhatjuk, hogy 24 emberről ír, írhatna többről is, de majd tényleg akár ma délután is, hogyha van időtök és kedvetek, olvassátok el, hogy megszólal a 24 vén is, és ami különleges, ezt ki is írtam magamnak, mindjárt nézem, hogy hova is írtam ki a jegyzetembe. Jelenések könyve magyarázatból, az Apokalipszis 4 kötetéből. A történelemben folyó nagy küzdelem minden titokba belelátó szemlélői, sőt aktív résztvevői a 24 vén vagy 24 presbiter. Nyilvánvaló, hogy ott emberekről van szó. És úgy elgondolkodtam én is, hogy mi a szerepe az embereknek, hogy miért vannak ott előbb, mint a megváltott emberek tömegei. Hogy mi a különleges ebben? Hát az logikus is egyébként, hogy az emberek is ott vannak, ahogy olvastuk is, a történelemben folyó nagy küzdelem minden titokba belelátó szemlélői. Tehát a megváltási terv megvalósulását láthatják az isteni szemszögből, mert ott vannak az Isten mellett, és hogy nem csak szemlélők, hanem aktív résztvevők is, ezt Jelenések könyvéből meglátjuk. Figyeljétek meg majd, és jegyezzétek meg, és forgassátok magatokba, hogy ők maguk is mondhatni, hogy részt vesznek a kinyilatkoztatásban, ahogyan föltárják János apostol előtt az eseményeket, hogy miket mondanak és mikor szólalnak meg. Nagyon-nagyon érdekes és tanulságos számunkra. Úgy gondolom, hogy elég a 24 ember is ilyen szempontból, hogy vannak képviselői az emberiségnek, akik a megváltási terv megvalósulását tényleg az isteni szemszögből is látják, akik ott vannak az Isten közelébe, majd részletesen olvasunk erről, hogy hogyan írja le János apostol, hogy hol látta a 24 vént, nem akarom most ezt elárulni, mert jövő héten erről beszélgetnénk, hogy mit tudunk róluk, hogy mi történt ott a mennyben, amit biztosan tudhatunk, hol vannak ők, mit mondtak, mikor szólaltak meg. De mindenképpen tanulságos és logikus, hogy ők szemtanúk és aktív résztvevői is a megváltás történetének. Ezt nagyon jó tudni, és úgy gondolom, hogy számunkra is bátorító, még inkább az Istent dicsérhetjük, és tisztelhetjük, és becsülhetjük, hogy tényleg ő nem titokban tesz úgymond dolgokat, hanem mindenkor bevonja az embert is. Ugye olvassuk azt is, hogy a prófétáknak is kinyilatkoztatta, amit kellett tudni az embernek, hogy tudjuk, hogy milyen lépéseket tegyünk, és ugyanígy olyan különleges és gyönyörűséges, hogy majd, ha eljutunk mi is a mennybe, az egész megváltott emberiség, akkor lesznek emberi tanúk is, akik el tudják mondani, hogy mi volt, hogy volt, hogy ők is szemlélték, ők is látták. Ez úgymond apróságnak tűnhet, de mégis az Istent dicsérhetjük ezáltal is, hogy az Isten ilyen lény, hogy semmit nem tesz anélkül, hogy kéne jelenteni a szolgáinak, és hogy az embernek is dicső helyet szánt. a történelem egészen az örökké valóságba nyúló történelem során. Én szívből kívánom, hogy ti is gondoljátok át, olvassátok át újból ezeket a csodálatos beszámolókat a Bibliából, tehát mind a két módon emberek jutottak a mennyben úgy is, hogy elragadtattak halál megízlelése nélkül, és úgy is, hogy bár megízlelték a halált, de Isten feltámasztotta őket. Hát ránk is ez vár, lehet, hogy a Jóisten elaltat bennünket, és egy pillanatnak érzékeljük csak a halált, és a következő pillanatban már tényleg emelkedhetünk a mennybe mi is, de lehetséges, hogy a halál megízlelése nélkül átváltozunk, és megdicsőlt testben mehetünk a mennybe.
Tessék. Amit mondtál, Zsuzsika, hogy nem tesz semmit az Úr addig, amíg meg nem jelent ez a szentélynek, megvártam a Ámos 3:7-et, ha elolvashatnám.
Igen, igen.
Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak és a prófétáknak.
Igen, igen.
Tehát az Úr ezt gondja van az Úrnak erre a dologra, de visszatérve egy másik gondolatra még, amit mondott a testvér Péter, hogy többen is lehetnek, hiszen az Énok a Judás levele azt mondja, hogy megjelent az Úr az ő sok ezer szentjeiben. Tehát sok ezer szentről beszél, nyilván, hogy a 24 mélyt is megjelenezik, abból három tudunk, Mózes, Illés és Énok személy szerint, de ugye ez sok ezer szentnek van, hogy meg eljött az Úr az ő sok ezer szentjeiben.
Szerintem
az más téma.
Szerintem gondolkodjunk rajta, és ebéd után térjünk erre vissza, jó? És ez jó kérdés, és mindenféleképpen bátorítanálak benneteket, tehát, hogy otthon olvassátok át, nézzétek át Jelenések könyve 4. fejezet, 5. fejezet, 7. fejezet, 11. és 19. fejezetben, hogy mit tudhatunk a 24 véndről. Tehát milyen körülmények között látjuk őket, mit mondanak, milyen helyzetben nyújtanak segítséget a történelem eseményeivel kapcsolatban. Hát ezt folytatjuk tehát most ebéd után is, de folytatjuk jövő szombaton is teljesen konkrétan, amit tudhatunk róluk. Tessék! Igen, Jelenések 4., 5., 7., 11. és 19. fejezet. Szerintem kevesen olvastuk így át, hogy konkrétan mit is mondtak, mikor szólaltak meg. Mindenképpen erről olvasnánk közösen következő szombaton is, és gondolkodnánk. Úgy gondolom, hogy még inkább megmelegszik a szívünk, hogy Istennek jó terve van velünk, és hogy ez már meg is valósult, tehát, hogy halottakat is támasztott, és el is ragadott magával, és élnek a mennyben, tehát ők előőrsök, és majd tömegesen fogjuk követni őket, és mindörökre majd együtt leszünk.